Ha vannak így gyermekek, akkor szeretném őket előre nyírni. Láttam én, hogy ajtok itt páram. Nem is veletek. Fogok én ránni a neget. Sziasztok! A történet, amit hoztam ma nektek, az egy polipról szól. Nem tudom, ki szereti közöttek a polipokat. Én szerintem neked. Nagyon kis barátságos lények. Abban kérem a segítségeteket, hogy adjatok egy nevet a polipnak, mert nem hoztam nevet neki. Mi legyen a neve a polipnak?
Csápos.
Csápos a polip. Tehát ez a történet Csáposról szól, a polipról. Aki, ugye, ahogyan a polipok általában.
Igen, Peti.
Peti. Csápos Peti a polip. Másul is. Nem tudom, ezt történt, és lehet, hogy is Peti volt a polip. Jó, ez a polip már Peti maradt. Jó. Tehát Peti a polip élte a kis életét vidáman a tengerben, ahol a polipok általában élnek. Annyit kell tudni erre a polipról, hogy ő egy szégyenlős, visszahúzódó polip volt, így nem is nagyon olyan sok barátja, mert nem mert beszélgetni, nem mert szóba állni másokkal, halakkal, más polipokkal. De mégis nagyon szeretett volna barátokat, vagy azt, hogy legyen valaki, akivel játszhat. Tehát így, hogy szégyenlős volt, így nem nagyon volt, így egyedül játszogatott. Aztán volt, amikor éppen egy kicsi kis medúzát próbált játékból elkapni. És hát a medúza az szürke volt. És egyik karjával nyújt erre, másik karjával arra, aztán harmadikkal erre. És végül annyira próbálkozta elkapni ezt a medúzát, hogy a végén teljesen összecsomózta saját magát, szegény polip. És hát ott sodródott a vízzel, és nem tudta magát kibogozni sehogy sem. És arra járt egy kis halacska, aki meglátta a polipnak a nehéz helyzetét. Ezt a halacskát hogy hívták?
Oszkár,
köszönöm szépen. Arra járt Oszkár halacska, és meglátta, hogy Peti a polip milyen nagy bajban van. Nem tud úszni, mert teljesen összegabajodott, és nem tudja magát kigabajítani. Úgyhogy amennyire tudta, próbált segíteni a polipnak, és akkor szépen lassan így kibogozta őt. Kicsit úgy, nem tudom, játszhatott-e már olyat, hogy többen körbeálltok kezeteket fogva, és akkor össze kell csomózni, és valahogy ki kell. Na, valahogy így történt, csak éppen ez nem sok ember volt, hanem egyetlen egy polip a 8 csápjával. És végül Oszkárnak sikerült valahogy segíteni a Petinek, így Peti már nem csak sortulott az állal, hanem tudta használni a karjait és rendesen úszni. Csak aztán Oszkár hamar tovább is állt, szerette volna Peti megköszönni, de lassan kapcsolt, mert hát ő szégyenlős is volt, és úgy nem jutott el odáig, hogy igazán szóba legyen a halacskával, úgyhogy megint egyedül maradt. Aztán telt az idő, és volt egyszer, hogy Peti a polip éppen megint csak játszott, kövek között úszkált, és azt veszi észre, hogy a környéken a halak azok egyszer csak menekülnek. Így nagy rajban menekülnek, mert arra jött egy hatalmas nagy cápa. És ahogyan ilyenkor teszik a polipok is, meg a halak is, Peti is elbújt egy kő mögé. És akkor úgy volt vele, hogy hát akkor mindenki elmenekül, akkor nem ez semmi gond. Viszont ahogy elbújt ő is, meg a halak is nagyjából elmenekültek a cápa elől, meglátta azt, hogy az a kis halacska, aki múltkor segített neki, Oszkár, ő nem tudott még elmenekülni a cápa előtt, és a cápa éppen őt kergeti. És Petinek eszébe jutott az, amikor legutóbb Oszkár neki segített, úgyhogy Peti hirtelen bátorságra kapott, előúszott a szikla mögül, és egy tinta felhőt nyomott a cápának az arcába. Hirtelen a halak is, akik már messzebb voltak, már elmenekültek, hirtelen nem láttak semmit, csak azt, hogy ott a vízben van egy tinta felhő. És ezt csak azt látják, hogy Peti és Oszkár előbújtak a tinta felhőből, és volt idejük elmenekülni, és ahogy szépen eloszott a tinta felhő, azt is észrevették, hogy ez a cápa az elkezd prüszkölni, tüsszögni, viszket mindene, kiderült, hogy allergiásak. tintára. És ezzel egy ideig ott szenvedett szegény cápa, aztán végül kénytelen volt elúsznia zsákmány nélkül. És amikor ez megtörtént, és látták a halak is, hogy Petty segített nekik, akkor mind körülvették őt, gratuláltak neki, megköszönték, hogy megmentette az életüket, különösen ugye Oscar, akit majdnem elkapott már a cápa. És Pettynek végül nem csak egy barátja lett, hanem rengeteg, mert így tudott kapcsolódni a többiekhez is. Szóval egyetni velük, és... A Poli. Ez a Poli az a szűk halak. Ezek olyan halak voltak, amik Poliknak a barátjai. Azért mondtam ennek ezt a történet két dolog miatt is, ami miatt nekem is, én is nagyon szeretem ezt a történetet. Az egyik az, hogy bármennyire is egyenlősek vagyunk, bármennyire is nehezen szólítunk meg más embereket. Én is egyébként ilyen vagyok, ha hiszitek, ha nem. De nagyon sokat segít az, nagyon jól tudunk emberekhez kapcsolódni, hogyha akármi segítséget kérünk, hogyha szükségünk van segítségre, vagy ha látjuk, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor segítünk neki. És a másik az, hogy azt is látjuk ebben a történetben, hogy milyen fontos az, amikor vannak emberek, akikre számíthatunk. Ahogyan ugye Petyre, a Polipra is számíthatott a többi halacska, meg ahogyan innentől kezdve ugye a Polip is számíthatott a többi halacskára, akik a barátai voltak. Tudjuk azt, hogy mi egyedül nem mindenben tudjunk. Van, amiben rosszak vagyunk, van, amiben nem vagyunk elég jó, van, amikor segítségre van szükségünk, és jó, hogy vannak mellettünk barátok, emberek, akár testvérek, akár szülők, akikhez segítségért fordulhatunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, hogyha szeretnétek a helyetek emeljetek. És folytatom. Csak éppen már odafenn, de hogyha tudtak, akkor figyeljetek.
Ádámnak nem kell külön bemutatni. Örülünk, hogy újra ebben a körzetben vagy, és mi lelkészünk. Nagyon örülünk neki. Ugye elgondolkodtam már többször, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek van-e példaképük, vagy hogy milyen példaképük van. Az nem mindegy, ugye, az életben. Pál apostol mindenre kiterjedt, mindenre volt figyelme, és az ő fiatal munkatársának szokott írni, külön a levelekben, hogy legyen gondod a felolvasásra, az özvegyekre. És amit Timóteusnak írt, az egy nagyon magas mérce, azt írta, hogy légy példa. Nem is úgy írta, hogy légy példa a bűnösök számára, hogy megváltozzanak, hogy légy példa a megtévedtekre, hanem azt írta, hogy légy példa a hívőknek. Ez igen, igen nagy. Nagy feladat, hogy légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hídben, a tisztaságban. Hát ezt kívánjuk mi.
Köszönöm ezt.
Köszönöm szépen nektek is. Nekem is jó itt lennem. Újra itthon, mert végül is ez az a gyülekezet, ahol tag is vagyok. Meg egy éve még, kicsit több, mint egy éve még itt voltam, mint lelkészgyakornok. Most már, mint a lelkészetek vagyok itt. Jól esik, hogy ilyen szeretettel fogadtok. És jó volt újra eljönni ide. És annak is örülök, hogy így az első ilyen szombati alkalom most, az pont egy úrvacsora, amit együtt tölthetünk. És az első gondolat, vagy kérdés, amit föl szeretnék tenni, az az, hogy elégedettek vagytok-e? Nem velem, mert még olyan sok minden nem történt itt, hogy rá tudjak-e kérdezni,
hanem úgy általában az életben. Lehet gondolni akár a gyülekezeti életre, de úgy általában gondolkodom, benne van ebbe a személyes életünk, a kapcsolataink, a munkahelyünk, minden egyes kis része az életünknek. És mi az, ami elégedettséget ad a mi életünkben? Érzed-e azt időnként, hogy valami többre lenne szükséged? És mi az, amiből jó lenne, ha több lenne? Valami életszükséglet, valami luxuscikk, pénz. Ugye pénzből azért mindig jó, hogyha több van. Mindig el lehet valamire költeni. És ugye ezek keresztényként sokszor kiemeljük, hogy Isten azt akarja, hogy elégedettek legyünk azzal, amink van. Ne akarjunk túl sokat, örüljünk annak, amit kaptunk Istentől, és adjunk hálát neki, hogyha esetleg van valami plusz. De mégis, hogyha amink van, azzal be tudjunk telni. És alapvetően én is így látom az életet, hogy mindig, akármilyen gazdagok is vagyunk az életben, és most nem csak a pénzre gondolok, hanem bármire, ugye mindig érezhetjük azt, hogy azért lehetne több, lehetne jobb. És ugye az elégedettség ott kezdődik, hogy elfogadjuk azt, amink van és ahol vagyunk. Viszont mégis egy olyan helyzetet szeretnék most nektek bemutatni a Szentírásban, amikor Isten azt mondja, hogy ne legyünk elégedettek. Hogy ne legyetek elégedettek azzal, ami van, hanem vágyatok valami többre. Hogyha van nálatok Biblia, és János evangéliumának a 6. fejezetéhez lapoztok, tehát János evangélium 6. fejezet, akkor ott kezdődik egy olyan történet, ami egyébként minden 4 evangéliumban megtalálható. Ez a csodálatos kenyérszaporításnak a története. Úgy kezdődik az egész történet, hogy Jézus elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Nem is szeretném teljesen végigolvasni most ezt a történetet. Lesznek még részek, amikbe beleolvasok, és jó, hogy ott van előttetek, és ti is látjátok a szöveget, és azt, hogy mi történik. De azért valószínűleg tudjuk, hogy mi fog itt történni. Ez az az alkalom, amikor tanítványok úgy gondolkodnak, hogy mit is lehetne kezdeni több ezer emberrel, hogyan lehetne őket megetetni. Gondolkodnak azon, hogy elköltik azt a pénzt, ami nekik van félretéve, gondolkodnak azon, hogy elküldik őket a közeli városokba, hogy akkor vegyenek maguknak, de hát a közeli annyi ember van, hogy a közeli városok se tudnák ellátni ezt a sok embert hirtelen. És végül az összes ételük, ami ott van, az egy kisfiúnak egy 5 árpa kenyere és 2 hala. És ugye Jézus leülteti őket, és kiosztja mind a halat, mind a kenyeret, és ahogy osztja ki, mindenkinek jut elég. És a 14. versben azt olvassuk, hogy miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Hatalmas csoda történik, ami talán legnagyobb, ami Jézus életében történt, és talán a legtöbb embert érinti, hogyha nem számítjuk a halálát és a feltámadását. És ennél sokkal több is történt, főleg azoknak, akik ott voltak. Főleg a kiválasztott népnek, a zsidóknak, akik ismerték a proféciákat, és várták azt, ahogy a Mózes is mondta, hogy majd jön valaki, aki a Mózes utódja lesz, és nagyobb lesz, mint Mózes, és ő is majd kenyeret ad a népnek, ahogy a Mózes tette, ahogy a Mózes adta a mannát. Legalábbis így értelmezték, de a nők is tudták, hogy nem konkrétan Mózes adta a mannát, hanem Istentől, de hogy a Mózesen keresztül Mózes volt a vezetőik akkor. És ezért volt az, hogy el akarják őt ragadni, hogy királlyá tegyék. Végre itt van a kiválasztott, végre itt van a felkent, végre itt van az, aki a királyunk lehet, és megszabadít minket a római uralomból. és az emberek hirtelen felindulásból királlyá akarták tenni. De Jézus látjuk azt, hogy elmenekül előlük, és végül idő telik el, mire ismét megtalálják őt Kapernaumban. És a fejezetnek a többi része az erről a párbeszédről szól, amikor végül a történtek után megtalálják az emberek Jézust. Ekkor már kicsit lenyugodnak a kedélyek, nem akarják már erőszakkal királlyá tenni, de mégis ott vannak Jézus előtt, megtalálták őt végre. És megint kenyeret szeretnének. És Jézus érdekes irányba tereli a témát a 26. verstől. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Eljutunk arra a pontra, ez az a pont, amiről beszéltem nektek az elején, amikor Jézus azt mondja az embereknek, hogy ne legyenek elégedettek. És csak azért meséltem el előtte, hogy mi történik, mi ez a történet, ami ezt a beszélgetést követi, hogy lássátok azt, hogy történik egy hatalmas csoda. Több ezer ember jól lakik. Néhány kenyérből és néhány halból. És Jézus gyakorlatilag azt mondja nekik, hogy ez nektek ne legyen elég. Én tudnék még nektek kenyeret adni, de ne veszendő eledelért fáradozzatok. Bármennyi is az az eledel, amit kaptok. Van itt valaki, Jézus Krisztus, aki képes lenne megoldani az éhezést, akár az egész világon képes lenne ezt megoldani, ennek a kérdését. És azt mondja Jézus, hogy ne ezért fáradozzatok, hanem azt mondja, örök életre megmaradó eledelért. Sőt, folytatja, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ezt a 35. versben mondja. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy amire szükségetek van, az nem csak földi, fizikai kenyér, táplálék, hanem valami más, valami több. És mindjárt rá akarok térni, hogy mi az, hogy milyen irányba is tereli Jézus a témát, mi az a lelki irány, amiben tereli a témát. De érdekes, mert azt mondja Jézus, itt kibővíti a képet, hogy nem csak nem éhezik meg, hanem azt mondja, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Nem csak ételről, hanem italról is szó van. Sőt, később folytatja az 53. versben, konkrétan azt mondja Jézus, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. És persze, ha kivesszük az egészet a kontextusból, akkor ez olyan tényleg bizarrul hangzik, hogy Jézus arról beszél, az ő teste étel, az ő vére ital, és olvassuk azt is későbbiekben ott, hogy sok ember megbotránkozik ezeken. De nem azért botránkoznak meg, mert értetlenek lennének, és vagy legalábbis olyan értelemben, hogy egyértelmű, hogyha valaki ilyet mond, akkor azt nem szó szerint gondolja. Egyértelmű volt a Jézus beszédéből is, hogy itt teljesen másikra terelődik a téma. Egy lelki síkra. Viszont azzal, amiket állít Jézus, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne, azzal ugye valamilyen magasabb szintre emeli magát is. Mint amikor azt mondja, hogy az ő atya, az atya. Miért visszatérünk még ehhez, hogy mire is gondol itt Jézus, de egy másik történetet is szeretnék megemlíteni. Ugye először csak kenyérről van szó, ételről, aztán Jézus kibővíti, és utána már italról is beszél. És van egy történet néhány fejezettel korábban, János evangéliumában, ami majdnem ugyanez a történet, csak éppen itallal. Hogyha a 4. fejezethez lapozunk, akkor ott találkozunk azzal a történettel, amikor Jézus és a tanítványai Samárián mennek keresztül, és Jézus megáll, megpihen egy kútnál, amíg a tanítványok elmennek ételért. És ennél a kútnál találkozik egy asszonya Jézus. Az asszony akkor megy vízért délben. Negyedik fejezet, hetedik versében azt olvassuk, hogy egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kútat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ha egymás mellé teszik a két történetet, akkor azt látjuk, hogy szinte ugyanarról szól a kettő. A két történet párhuzamos. Csak az egyikben ételről van szó, a másikban italról. Az első történetben, amit olvastam, a nép éhes és ételre van szüksége. A másik történetben van egy asszony, ráadásul egy samaritánus asszony, idegen asszony, aki szomjas és vízre van szüksége. És Jézus mind a két alkalommal eltereli a beszélgetést egy másik síkra. És elkezd beszélni a kenyér helyett élő kenyérről, a víz helyett élő vízről. Sőt, ugye saját magát is bele vonja az egészbe, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és azt mondja, hogy én tudok adni élő vizet. És látjuk azt, ami megint csak hasonlóság, hogy először egyik alkalommal sem értik. Sőt, hitetlenek. Ugye ott van a tanítványok, és kérdezik, hogy hogyan lehetne ennyi embert megetetni. Ott van az asszony, aki kérdezi, hogy hogyan tudná vizet adni. Hogyha itt van a kút, innen jön a víz, de máshol nincs a környéken kút. Te nagyobb lennél, mint Jákob, az atyánk. És ez megint csak egy érdekes párhuzam, hogy mind a két alkalommal a szereplők, azok visszautalnak, visszamutatnak a hagyományokra, és visszamutatnak a múltra. A nép visszamutat az ősükig, egészen Mózesig, hogy igen, amikor Mózes vezette őket, akkor Mózes adott nekik mannát a pusztában. És amikor itt van az asszony, ugye samaritánusként ők is egyébként ugye visszavezették magukat egészen Ábrahámig, Izsákig, Jákobig. Ugye itt is látjuk, hogy Jákobot az atyának nevezi az asszony, és mondja azt, hogy te nagyobb lennél Jákobnál, és tudnál nekünk vizet adni? Ugye ez volt az a kút, a hagyományok szerint, amit még Jákob ásott, és vizet adott az egész családjának, az egész házanépének, állatokkal, szolgákkal, mindennel együtt. És azóta ott volt ez a kút, és ezt különösen megbecsülték emiatt. És ugye az előzőn is azt mondja, a nép mondja Jézusnak, hogy atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott neki enni. És ugye mondja az asszony, talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kútat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. És úgy tűnik, mintha nekik elég lenne ez, hogy a múltból táplálkoznak. Elég nekik az, hogy visszagondolnak arra, hogy régen az őseinknek milyen jó volt, és valahogy ők ebből nyerik az ő erejüket, az Istennel való kapcsolatukat, hogy visszagondolnak arra, hogy bezzeg az őseinknek milyen jó volt, velük személyesen beszélt Isten, nekik adott kenyeret, nekik adott vizet. És Jézusnak a válasza mindkét esetben érdekes. Azt mondja az egyik esetben, atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Az asszonynak pedig, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Jézus gyakorlatilag mind a két esetben azt mondja, hogy nagyon jó, hogy örültök kenyérnek, ami itt van, a víznek, ami itt van. Nagyon jó, hogy visszaemlékeztek arra, hogy az őseiteket hogyan etette, itatta Isten, de azok az ősök, azok meghaltak. És ti is akármennyit esztek kenyeret, akármennyit isztok vizet, lehet, hogy tovább éltek, hogyha rendszerrendesen esztek, isztok, és táplálékot vesztek magatokhoz, de előbb-utóbb halál a vége. Bár nem éhes szomhalában haltak meg Jákob sem, a családja sem, a Mózes sem, és a nép sem, de mindenki, minden ős, aki korábban élt, akire hivatkoznak, akiket Isten ellátott étellel és itallal végül meghaltak. És Jézus ki nem mondott kérdése az volt, hogy elég ez nektek? Elég nektek az, hogy itt jól laktok, ahol most vagytok, hogy megvan mindenetek, és akkor leéltek néhány évtizedet, és akkor vége. És látjuk azt, hogy a kenyeres történetben a nép nagy része elégedetlen. Megbotránkoznak. És ahogy mondom, nem azon, hogy most Jézus azt mondja, hogy az ő testét meg az ő vérét kellene enni és inni, hanem egyszerűen azon, amit olvasunk is, a zsidók zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szálltam le? A nép azért botránkozott meg, mert nem tudott tovább jutni azon, hogy ott van Jézus, akit ismernek, aki egy Jászlónak a fia, és hogy hogy lehetne ő Isten fia. Nem jutottak el idáig, nem volt meg bennük ez a hit. Nem győzte meg őket az, amit Jézus tett, és amit Jézus mondott, és ahogyan egyébként általában az emberekhez viszonyult. És ott van az asszony, aki szintén egy ideig szkeptikus, de elmondja először azt, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni, és eljut végül odáig, hogy visszamegy a városba, ahol lakik, és elmondja mindenkinek, hogy én szerintem a messiást láttam. És gyertek ki, nézzétek meg ti is, mert szerintem ő az. A nagy különbség a két történetben az, hogy az első esetben az emberek nem hitték el, hogy Jézus tényleg tud többet adni annál, mint amit már kaptak tőle, a kenyér. Míg az asszony elhitte végül azt, hogy Jézus tud sokkal többet adni annál, mint ami a víz. És az egyik fő dolog, szerintem, ami különbség az egészben, hogy a zsidók úgy voltak az egész helyzettel, hogy nekik megvan mindenük. Ők a kiválasztott nép, nekik nincs szükségük semmire, csak arra, hogy végre ne a rómaiak uralkodjanak rajtuk, hanem szabadon ők lehessenek a világ urai, ahogyan Isten azt megígérte nekik. Míg az asszony egy teljesen más helyzetben volt, és ő látta, tudta magáról, hogy milyen szükségei vannak. És látjuk azt, hogy Jézus is tudta ezt. Egy nagyon rendezetlen családi helyzetben volt, emiatt ugye ma is azért sokszor ezt negatívan ítéljük meg, hát még akkor, ezért is volt egyedül ott a kútnál, hatalmas volt a szégyene, és tudta azt, hogy neki sokkal többre van szüksége, mint az a víz, mint az a tapasztalat Istennel, amit Jákob kútjánál megkaphat. És amikor végül elmegy már Jákob kútjához, és ott van Jézus, akkor valóban találkozik Istennel, egy olyan Istennel, aki tudja, hogy mi van vele. De a csoda a nő szemében nem az volt, hogy Jézus megmondta, hogy milyen a családi háttere, azt bárki meg tudta volna mondani a településen. A csoda az volt, hogy Jézusnak a szemében, Jézusnak a hangjában, Jézusnak a szavaiban nem volt ítélet. Egyszerűen csak felajánlotta neki az élő vizet. Azt a valamit többet, amit kaphat az ember, hogyha túllát azon is a fizikain, és látja azt, hogy neki többre van szüksége. És a kérdésem megint csak az, hogy elégedett vagy-e. Látunk-e tovább annál, mint amit megkapunk az életben? Fizikai dolgokat, anyagi dolgokat. Mert önmagában, ha megnézzük azt, ami itt előttünk van az asztalon, a fizikai lényében az csak egy falat kenyér és egy kortymust. És ez még, ha így nézzük, kevesebb, mint amit a nép kapott, mint amit az asszony kapott, mert ettől a falat kenyértől, ettől a kortymustól nem fogunk jól lakni, és nem oltja el a szomjunkat. Viszont valami sokkal nagyobbra, sokkal hatalmasabbra mutat. Ez a jelképe annak az élő kenyérnek, annak az élő víznek, Jézus vérének, amivel Jézus Krisztus sokkal többet kínál nekünk. Ami túlmutat ezen a földi halandó életen. Egy olyan örök életet, amikor tényleg minden rossz nélkül élhetünk, amikor nem kell szégyennel élnünk, amikor nem kell bűnben élnünk, és amikor ott van Jézus Krisztus, aki elfogad bennünket, azért, mert ő meghalt. Azért, mert ő az ő testét és vérét adta, hogy mi majd így élhessünk. És a ki nem mondott kérdés, amit Jézus feltett a népnek is, feltett az asszonynak is, és feltesz nekünk is, hogy elégedett vagy-e? Sőt, a nem kérdés, hanem a kijelentés, vagy kérés az az, hogy ne elégedj meg ennyivel. Ne érj be kevesebbel, mert Jézus Krisztus azért áldozta fel magát, hogy életed legyen, és sokkal bőségesebb, mint amire valaha is vágytál. Amen.
Amen.